magasztalva és áldva legyen az Úr. Amint tudjátok, a hangom még mindig nem olyan jó, és szívesen kipihentem volna magam. Már áldásokban részesültünk. Úgy hiszem, hogy mindannyian azok közül, akik eljönnek, hogy áldásban részesüljenek, azoknak nem kell várniuk az összejövetel végéig, ők már kezdettől fogva részesülnek belőle. Már amikor leülünk, meg vagyunk áldva, és amikor imádkozunk, amikor énekelünk, amikor Isten szavát halljuk, egyik áldás követi a másikat. És szívből örülhetünk annak, tehát minden egyes elolvasott szónak. Egyszerűen lépést tartunk azzal, örülünk afelől, ha egy éneket énekelünk, ezek során belemerülünk az ének gondolataiba, ha valaki mond valamit, elmerülünk azokban a gondolatokban. Az áldás abban rejlik, hogy a szívünk lépést tart-e azzal, ami éppen történik. Ha valaki eljön egy összejövetelre, és megvan a saját programja, akkor Isten áldása el fog menni mellette. De aki benne találtatik az Isten programjában, az sok áldásban részesül. Áldás, amely betölti. És amint elkezdődik az Isten tisztelet, nem számít, ki megy előre, nem számít, ki énekel, ki játszik, ki olvas, ki imádkozik. Mindazok, akik lépést tartanak azzal, ami történik, meg lesz áldva. És aki nem tart lépést azzal, ami történik, az nem lesz megáldva. Tehát ez mindenki magát múlik. És néha előfordulhat még az is, hogy az egyik felmérhetetlenül meg van áldva, a másik pedig meglepődik és csodálkozik rajta. És miért? Csak azért, mert az illető nem tart szívből lépést azzal, ami történik. Következetesen napra kész kell lenni, és lépést tartani. Ez az, amit tennünk kell, és amit tehetünk. Nagyon jól tudjátok, ha valaki ott van a foci meccsen például, és nem érdekli a meccs, akkor miért is ülne egyáltalán ott? Vagy áll és nézi egyáltalán? És ha már valahol vagy, lépést kell tartani azzal, ami éppen lezajlik, hiszen ezokból megyünk el oda. Ha valaki meg akar nézni egy boxmeccset, akkor összekapcsolódik azzal, benne van a hangulatban, és örül minden egyes ökölütésnek, ami kiosztásra kerül, függetlenül attól, hogy kikapja azt. Örül neki. És ez így van egy összejövetelen is. Nem számít, mi történik. Örülünk mindenkivel, aki örül. És imádkozunk mindenkivel, aki imádkozik. És együtt énekelünk mindenkivel, aki énekel. És akkor minden csodálatos és dicsőséges lesz. És nagy áldás van a szívünkben. Az íke, ami fel lett olvasva, tulajdonképpen nagyon jól egybevág azzal, ami tegnap este már áttekintettünk. Arról, hogy a mi neveink be vannak írva az élet könyvébe. Én szeretnék röviden még egyszer visszatérni erre az íke szakaszra, és talán a jelenések könyvéből felolvasni. Itt a Lukács 10-ben volt valószínűleg, az Úr volt az, aki beszélt, és itt azt mondja, hogy igen, a szöveg olyan csodálatos volt, de nem akarom teljesen megismételni, hiszen már hallottuk, talán csak a 19. verstől. Ti tudjátok, hogy hatalmat adtam nektek, hogy kígyókra és korpiókra tapossatok, és hatalmat az ellenség minden hadserege fölött, és nem árthat nektek semmilyen módon. Azt hiszem, ez az íge szava itt egy nagyon-nagyon felmérhetetlen kiterjedésű íge szava. Amikor az Úr azt mondja, hogy hatalmat adtam nektek az ellenfél minden hadserege fölött, és az nem fog tudni ártalmatokra lenni nektek. Az emberek nagyon gyakran kárt szenvednek, mert félnek az ellenségtől egyszerűen. És nagyon jól tudjuk, hogy néha még az állatvilágban is úgy van, hogy ha félünk tőlük, akkor ők nem félnek tőlünk. De amikor tudjuk, hogy mit akarunk, akkor ők félnek tőlünk. Akkor mindannyian félnek tőlünk. És így van ez itt is, ez esetben. Amikor az Úr azt mondja, hogy hatalmat adtam nektek, az ellenség minden uralma vagy hadserege fölött. És meg nem fog tudni, és nem fog tudni ártalmatokra lenni semmilyen módon. Ez egy dicsőséges szava az ígének. De hiszen miért is kellene félnünk? Itt nem indokolt a félelem, hanem a teljes bízalom az Úrban, aki azt mondta, hogy hatalmat adtam nektek az ellenfél minden hadserege fölött, és nem tud majd ártalmatokra lenni nektek. Elhiszetek-e, hogy ez az íge ma mindannyiunkra vonatkozik? Amen. Igen, határozottan. Nem mindenki mondta az amment. Azon tűnődöm, hogy vajon miért nem. Mert hiszen ez Isten szava, és nem ragadhatjuk ki magunknak azt, amit pillanatnyilag talán helyesnek látunk, hanem az Úr minden egyes szava a tiszta igazság. És tegnap este már hangsúlyoztuk itt, hogy erre igent kell, vagy igent mondhatunk. Tehát, amikor itt az van megírva, én hatalmat adtam nektek az ellenfél minden hadserege fölött, és nem fog tudni ártalmatokra lenni semmilyen módon. Akkor ez pontosan ugyanígy igaz, mint bármely más ígéret a Szentírásban. Nos, megtörténhet, hogy átvezetnek útaink magaslatokon vagy mélységeken vezetnek át, néha rendezetlenül és kaotikus körülmények között a sötétségen és a világosságon is átvezethetnek bennünket, nem számít. Isten szava fennáll, megmarad. Ő hatalmat adott az ő népének. Először is hatalmat arra, hogy Isten gyermekeivé váljanak, nevezetesen azoknak, akik hisznek az ő nevében. És abban a pillanatban, amikor hatalmat kaptunk, hogy Isten gyermekévé váljunk, hatalmat kaptunk az ellenség minden hatalma felett is. És az ellenség nem lesz képes ártani nekünk mindaddig, amíg Isten útjain járunk, és teljesen megbízunk az Úrban. Továbbá ez van itt megírva. Mégis ne annak örüljetek, hogy a szellemek engedelmeskednek nektek, vagy alávetik magukat nektek, hanem sokkal inkább örüljetek annak, hogy neveitek be vannak írva a mennyben. Ez valami nagyon csodálatos dolog. De hiszen a mi örömünk nagy afelett, amit Isten cselekedett, elvégzett, de az örömünk oka, a fő oka, a megváltásunk Jézus Krisztusban, ami Urunk által. Az örömünk legfőbb oka az, hogy neveink fel vannak írva a mennyben. És mi tudjuk, hogy a világ megalapítása előtt belettek oda írva, ha a mai kornak megfelelő kifejezéssel akarnánk ezt kifejezni, akkor azt mondhatnánk, hogy Isten már a világ megalapítása előtt rögzített egy hangszallagot. És ez működik, ez lejár. A hangszallag egyszerűen beindul és lejár. Senki sem szólhat hozzá, senki sem tehet ellene semmit. Az, amit Isten a világ megalapítása előtt elhatározott, az napjainkban is lejátszódik. Azon senki sem változtathat semmit, és senki sem mondhatja, várj, most állíts meg, most szeretnék valamit én is mondani hozzá. Egyedül Isten az, aki erre a hangszallagra kimondta az ő szavát, és egyedül az ő szava érvényes ezekben az időkben és az örökkévalóságban is. De egyébként szívből hálásak vagyunk Istennek, hogy a technikai dolgokat az ő javára és dicsőségére felhasználhatjuk ebben az időben. De el tudjátok képzelni, ha most rátérünk egy hangszallagra, Készítünk egy felvételt, és aztán mindenki leül és meghallgatja, hogy mi történik. Így határozta meg Isten a dolgokat még a világ megalapítása előtt, és minden lezajlik Isten tervéhez mérten. És amikor elérkezik valaminek az ideje, hogy beteljesedjen, valamilyen ígéret beteljesedjen, akkor az Isten eme nagyszerű hangszallagján el fog hangzani. És mindenki, aki az igazságból való, hallja Isten szavát. Ez hallható volt, és a nép hallotta azt a Mózes idejében, az Ábrahám idejében, az Ijés idejében, az Énok idejében, az első keresztények idejében, és mind a mai napig hallható az Isten hangja. Mindazok, akik Istenből születtek, hallják Isten ígéjét, és mindazok, akiknek a neve be van írva az életkönyvébe, ők Istenből születnek, a Szent Szellem által lettek nemzve, és szívükbe fogadják Isten ígéjét. A János evangélium a 3. fejezetében írva áll, János 3.14, ugyanúgy, ahogy Mózes felemelte a kígyót, ugyanígy lesz az emberfia is felemeltetve, vagy felmagasztaltatva. És azt is tudjuk, hogy az Izrael népe között kitört a kígyó marás az ő engedetlenségük bűne miatt, de a részkígyó már nem tudott megharapni senkit azután. Már nem csúszott, mászott, sehova nem volt többé méreg benne. Ez egy halott és élettelen tárgy volt. És mindazok, akik most felnéztek erre a részkígyóra, pontosan azt látták, hogy ez a kígyó már nem árthat többé egyiküknek sem. Ez egy halott tárgy. Ők tudták, hogy Jézus Krisztus által a kígyót, vagy a kígyó feje szét lesz taposva, és a kígyó mérge nem lesz többé képes senkinek kárt okozni. És ezért mondta Jézus ezt itt. Én hatalmat adok nektek az ellenség minden hatásköre fölött, az ellenség minden hadserege fölött, és nem tud majd ártalmatokra lenni nektek. A Biblia rögtön az első Mózes 3. fejezetében már utalással van az asszony magjára, majd a kígyó magjára is. Ő, a kígyó, sarkon fog szúrni téged, de te széttaposod a fejét. Jézus Krisztus, ő az, aki elnyelte a halál fullánkját az ő életével, vagy az életén keresztül. És mivel mi Krisztusban vagyunk, a halálnak ez a fullánkja többé nem árthat nekünk, hanem életet kaptunk Istentől. Jézus Krisztus felmagasztaltatott, és amennyire biztosan felmagasztaltatott, annyira biztosan győzelmet aratunk a sötétség minden hatalma fölött. Ennyire bizonyosan Isten tulajdonai vagyunk, ennél fogva bizonyosan hatalmat adott nekünk az ellenség minden hatásköre fölött. Nem mi vagyunk azok, akiknek szembe kell szállniuk az ellenséggel már, mert ő az, aki szembe szállt és megküzdött vele helyettünk, úgy, ahogy akkor volt a Dávid és Góliát között, és történt annak idején. Volt egy valaki, aki kimagaslott a sokaság közül, és legyőzte az ellenséget. Jézus Krisztus, a Dávid fia, így szállt szembe az ellenséggel. A konfrontáció, az összecsapás itt, ezen a földön zajlott le, azok érdekében, akik itt vannak ezen a földön. És Isten ide helyezett minket, és Isten megajándékozott bennünket a győzelemmel itt, ezen a földön, az ő kegyelméből. És semmi sem lesz képes ártani nekünk. Miért nem? Mert Isten mellettünk állt, ezért senki sem lehet ellenünk. És ha tombol az egész pokolhada, hadd tomboljon. Nem lesz képes semmit sem elérni, semmi kárt okozni, mert az Úr a mi oldalunkon áll. Én örülök annak az ígének, amely Jób könyvében van megírva, amikor az Isten fiai összegyűltek az Úr előtt, az ellenség is eljött és részt vett rajta. És az úr azt kérdezte tőle, honnan jössz te? És ő azt mondta, bejártam, bekóboroltam a földet, és megfigyeltem magamnak az emberek fiait. És az úr azt kérdezi, figyelembe vetted-e az én szolgámat Jóbot is? Mert hozzá hasonló ember nincs ezen a földön. És az ellenség így szólt, igenis láttam őt, de őbe van kerítve, és nem tudok közeledni hozzá, védett. Az úr egy tüzes fal az övei között, az övei körül, és ha Istenbe vetjük a mi bizodalmunkat, akkor körbe járhat, és keringőzhet az ordító oroszlán nyugodtan. Mi arra figyelünk és hallgatunk, amit a Júda törzséből való oroszlán mondott, nevezetesen én győztem, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Így tehát az Úré az abszolút szó, úgy a mennyben, mint a földön és a föld alatt is. Mindenhol ő szabja meg a feltételeket, és az ellenség gyakorlatilag semmit sem tehet ellene. Az ő lénye a hitetlenség és az engedetlenség gyermekeiben nyilvánul meg. Ugyanúgy, ahogy Isten lénye nyilvánvaló a hit és az engedelmesség gyermekeiben. Mindegyiküknek megvan a sajátja, Istennek megvan a sajátja, ő uralkodik felettük, ő beszélget velük, kinyilatkoztatja magát nekik. Így az ellenségnek is megvan a sajátja, megvannak a sajátjai, és ő uralkodik rajtuk, ő megszabja nekik, mit hogyan kell csinálniuk, és nekik azt kell tenniük, amit ő mond nekik. De mi az Úr kezében vagyunk, és amint már hallottuk, senki sem ragadhat ki minket az ő kezéből. És már a próféta is azt mondja az Ószövetségben, hogy az ő tenyerébe lettünk metszve, az ő tenyerébe vagyunk rajzolva. Amennyire bizonyos az, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, a keresztre lett szögezve, annyira bizonyos az is, hogy mi is benne vagyunk. És senki sem lesz képes kiragadni minket az ő hatalmas kezéből. Tehát ez az íge szava itt, örüljetek a felett, hogy a ti neveitek be vannak írva a mennyben. Ez az, vagyis ez a mi örömünk. És hadd mondjam el ezt. Az Úr Jézus olyan emberekhez intézte ezt az ő beszédét, akiknek a neve fel van írva a mennyben, hogy az ellenség hadserege nem árthat nekik. Ha ezt az íge szavát most visszafele akarnánk olvasni, akkor így olvashatnánk. Örüljetek, hogy neveitek fel van írva a mennyben, mivel fölöttetek nincs hatalma az ellenségnek. Ez Isten e drága és szent ígének a következtetése. De ahol eluralkodik ugyebár a kétség, ott az ellenség talál egy támpontot, egy kiinduló pontot, és ott el fogja kezdeni a rágást és a pestist. Ezért van megírva, ha hinni tudnátok, meglátnátok Isten dicsőségét. Így tehát minden, ami hitünkön múlik, és a hit nem egy kétségbe esett, kilátástalan állapot, a hit az a győzelem, amely legyőzte a világot. Így van megírva. Sokan vannak olyanok, akik azt mondják, hogy hisznek, és kétségbe vannak esve mégis. Ez nem lehet hit. A hit az a győzelem, amely legyőzte a világot. Ezt meg kell tanulnunk nagyon világosan megkülönböztetni egymástól, és egymást bátorítani ezzel. Nem úgy értem, hogy valaki előre megy, hogy mondjon valamit alaptalanul, de mi kimondjuk Isten szavát, és mi is meghajolunk alatta. Hiszen az íge nem csak azoknak szól, akik ülnek és hallgatják, hanem ugyanakkor mindannyiunknak nyitva van a fülünk, hogy befogadjuk Isten szavát, és hogy elhiggyük, ami meg van írva, hitet tanúsítsunk annak. Aki tehát el akar jutni az isteni ígéretek birtokában, annak hinnie is kell bennük, és csak akkor tudnak nyilvánvalóvá lenni az ő életében is. Amikor tehát itt meg van írva, talán elolvassuk újra a 20. verset, Lukács 10:20. De ne csak a felett örvendezzetek. Más megfogalmazásban ez természetes dolog, hogy a szellemek engedelmeskednek, vagy alávetik magukat nektek. De ti örvendezzetek sokkal inkább annak, hogy neveitek be vannak írva a mennyekben. És ezután mondja ki az Úr ezeket a becses szavakat. Éppen abban az órában ujongott Jézus a Szent Szellem által mondván. Dicsőítlek téged, Atyám, mennek és földnek, Ura, hogy elrejtetted ezeket a dolgokat a bölcsek és az okosak elől, az eszesek elől, és kinyilatkoztattad a kiskorúaknak. Igen, Atyám, mert így volt ez tetsző a te számodra, vagy te előtted. Következetesen tehát el volt rejtve a bölcsek és eszesek elől. De azoknak, akiknek a nevei fel vannak írva a mennyben, azoknak ki lett nyilatkoztatva, akkor is és most is. És ez már is visszavezet bennünket, vagy elvezet bennünket a Jelenések 13. fejezetében írottakhoz, és itt mégis szeretném felolvasni az előző verseket is. Jelenések 13, itt az 5. verstől ezt olvassuk. És adatott neki egy száj, amely nagy, fennkölt szavakat és káromlásokat hangoztat, vagy juttat kifejezésre, és teljhatalom adatott neki felhatalmazás, hogy ezt 42 hónapig megtehesse. Ekkor kinyitotta a pofáját, hogy káromlást mondjon Isten ellen, hogy káromolja az ő nevét és az ő sátorát, vagy hajlékát, nevezetesen azokat, akiknek a mennyben van a lakhelyük. Különösen most ez a vers itt. Tisztában vagyunk azzal, hogy itt a tengerből kiemelkedő fenevadról van szó, amelynek 7 feje és 10 szarva van, és egy 42 hónapos időtartamot kap biztosítva, hogy gyakorolja az ő hatalmát, és azt mondja, ekkor kinyitotta pofáját, hogy káromlást mondjon Isten ellen, hogy káromolja az ő nevét és az ő sátorát vagy hajlékát, nevezetesen azokat, akiknek a mennyben van a lakhelyük. Nos, most megérkeztünk a párhuzamhoz. Először is, Isten igaz gyermekeinek neve be van írva az élet könyvébe, úgy, ahogy olvastuk, hogy örvendezzetek afelett, hogy a ti neveitek fel vannak írva ott a mennyben. És itt most az van mondva, hogy a lakóhely a mennyben van. Jézus Krisztus így szólt, valószínűleg a János evangéliumának 14. fejezetében, János 14.2, elmegyek oda, hogy előkészítsem nektek a lakhelyeteket, és aztán visszajövök, hogy magamhoz vegyelek benneteket, mert ahol az Úr van, ott lesz az ő szolgája is. Így tehát ezeknek a lakhelyeknek az előkészítése a mennyben mindazokra nézve történik, akiknek a neve fel lett írva a mennyben. De a fenevad, amely hatalomra jut, káromolni fogja az Urat és az ő hajlékát, és mindazokat, akiknek a mennyben van az ő lakhelyük. Rusz testvér már megfogalmazta, hogy itt ezen a földön nincs nekünk maradandó otthonunk. Ez az átmenet ideje itt, az örökkévalóságra való felkészülés ideje. Itt összegyűlünk abból a célból, hogy meghallgassuk Isten ígéjét, hogy áldásban részesüljünk, hogy bevezetést nyerjünk Isten üdvösség tervébe. De Ábrahámmal együtt valljuk, hogy az eljövendő várost keressük, amelynek építője Isten. És ez a város nem itt van a földön. Ez az új Jeruzsálem. És nagyon is jól tudjuk, hogy az Úr az övei számára mindannyiuknak lakhelyet készített. De a fenevad kinyitja a pofáját, hogy Istent káromolja, és mindazokat, akiknek lakhelye a mennyben van. Így tehát felkészülhetünk ugye arra, bárki legyen az, akit ugyanazzal a démoni szellem ösztönöz, az káromolni fogja Istent, az minden isteni dolgot káromolni fog, és káromolni fogja azokat is, akiknek a nevei be vannak írva a mennyben, és akiknek a lakhelye a mennyben van. Következetesen tehát ne várjunk a földön elismerést, hanem várjunk inkább arra, hogy valahogyan inkább káromlás érjen bennünket az Úr tiszteletére. Miért? Mert az összes többi emberek amúgy sem fogják fel, hogy miről is van szó, mi a lényeg. És azután nemrég olvastam valahol egy cikket, minden bizonnyal ti is elolvastattátok. Valakit megkérdeztek, hogy mit gondol, mi a véleménye a szektákról. És akkor a tudományos képzettségű azt mondta, nekik mindannyiuknak megvan az a képzeletük, hogy valami különlegesek. Már most meg lehet, hogy ez így is van, de ez a képzelet nem a semmiből fakad, nem a semmiből jön. És még egy lépéssel messzebbre is szeretnék menni. Én nem akarnám ezt képzelődésnek nevezni, hanem sokkal inkább azt szeretném mondani, hogy Isten igazi gyermekeinek joguk és igényük van arra, hogy valami különlegesek legyenek. Mert így van megírva az ígében, és tegnap este el is olvastuk, hogy ti vagytok a kiválasztott nemzetség, a királyi papság. Ti legyetek azok, akik annak erényeit hirdessétek, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el benneteket. Természetesen, ha valaki a saját szemszögéből akarna ítélkezni, és idejönne erre a helyre, szinte kétségbe esne, ha meglátna bennünket, és azt kellene mondania, ezek az emberek a legerősebb Isten tiszteletű elbizakodottságban élnek, ami a Földön létezik. Amennyiben nem érti meg, hogy miről van szó, de abban a pillanatban, amikor Isten ígéje ki lesz nyilatkoztatva számunkra, feltárul előttünk, akkor tudjuk, hogy nem elbízakodottság, nem beképzelés, hanem egy isteni megdönthetetlen tény és valóság, hogy Isten kiválasztott bennünket a világ megalapítása előtt már, és neki lesz egy folt és hiba nélküli gyülekezete. És ez a gyülekezet meg fog állni az ő dicsőségének színe előtt. Meg fog jelenni az ő dicsőségének színe előtt, kifogástalanul, megfellebbezhetetlenül, a bárány vérében megmosottan és megfehérítetten, és jogosult lesz arra, hogy kegyelemből megállhasson előtte. Következetesen tehát nem egy Isten tiszteleti elbízakodottsággal rendelkezünk, hanem valami különlegesek lehetünk, mert felismertük, hogy Isten elhelyezett egy különleges célkitűzést az életünkben, és ez a célkitűzés egy örökkévaló célkitűzés, amelyre Isten elrendelt minket az ő akaratának tetszése szerint. Nem mi voltunk azok, akik ezt így akartuk, hanem Isten, aki ezt elrendelte, és ezért örülünk rajta szerfelett. Sőt, még az imádságok is, ahogy a tegnap este már mondtuk, egyiket, másikat arra késztethetik, hogy meghozzák az ítéletüket. De ezen a helyen azonban mindenkinek alá kellene vetnie magát először is az isteni ítéletnek. És aki aláveti magát az isteni ítéletnek, az isteni döntéshozatalnak, annak már nem lesz ideje másokat megítélni, hanem akkor eljut arra megállapításra, hogy csatlakozik Isten gyermekeinek a dicséretéhez. Mert aki meg van mentve, arról szólt az Úr, egyszer azt mondta, Lukács 15:8, ha egy asszony elvesztett egy fillért, és újra megtalálja azt, nem hívja-e össze az összes szomszédjait, és nem osztja meg velük az örömét? Itt nem egy fillér megtalálásáról van szó, hanem itt olyan emberek találtak egymásra, akik bűneikben és vétkeikben elveszettek voltak, és Isten kezem megtalálta, és kivezette őket az ő régi állapotukból, és ennek megünneplésére az egész népet meg kellene hívni, és ezt kellene mondani, örvendezzetek velük, mert ezek elveszettek voltak, és Istenünk kegyelméből újra megtaláltattak. És ezért a nagy öröm. De ki az, aki manapság, ha valaki elveszít egy fillért, és meghívjátok az embereket ezért, azt mondanák, ember, adok neked egy másik fillért, csak hagyj engem békén. De mi is volt a helyzet? Az Úr egyszerű példázatokat vett és adott, és az okoskodók megint fintorognak az órukkal. És azt mondják, már mennyi értéke is legyen egy fillérnek, ha ugye tulajdonotokban nem sok, de az esetben, ha szükségetek van rá, ez nagyon is sokat jelenthet. De hiszen ezzel az Úr csak egy példát akart adni annak az öröméről, aki újra megtalálta azt, amit elveszített. És így nagy öröm van a mennyben minden egyes bűnös felett, aki megbánta bűneit, aki visszatért Istenhez, aki belépett az ő örökségében, és aki felismerte Istent, és aki ezzel így ugyanis, hogy különleges lehet. Természetesen, hogy az emberi értelem szerinti eszesek ezzel nem fognak egyérteni, mert mindenki azt hiszi magáról, hogy ő valami különleges. De Isten népe egy kiválasztott nép, egy dicsőséges nép, amely az örökkévalóságon át Istennel együtt lesz. És ez akkora kegyelem, hogy az ember nem talál szavakat arra, hogy ezt kifejezze. Gondoljunk csak bele, aki lefele megy, és van, és van, aki felfele megy. Miért vonzott minket Isten magához? Miért szólt hozzánk az ígén keresztül? Miért lettünk érintettek az ő szava által? Miért talált ránk, és miért vonzott magához bennünket? Mindez az ő kegyelme volt. És mi megvalljuk, hogy elveszettek voltunk, de ő megkeresett bennünket, és megtalált. És az öröm nagyon nagy. És ennek az örömnek szeretnék hangot adni, kifejezni, és azt szeretnénk, ha mindenki velünk együtt tudna örülni. Tudjátok mi, testvéreim és testvérnők, ami nekünk igazán hiányzik, az az Úrban való öröm, és az öröm afelől, hogy meglettünk mentve, az üdvösség öröme, az Istenben való öröm, bármennyire is nagyszerű és fontos minden ismeret és minden tanítás, de az Istenben való öröm, ami megváltásunk öröme, ami szabadításunk öröme. Megváltottam, hiszen dicsekedhetek vele, az ő szent vére által megváltottan, mondja egy énekíró. Ez a mi örömünk és mi bízalmunk. Már most itt meg van írva, hogy a fenevad kinyitotta a pofáját, hogy Istent káromolja, de Isten véget fog vetni minden káromlásnak. Erre ma már minden Isten káromló felkészítheti magát. Isten véget fog vetni minden Isten káromlásnak és minden gyalázkodásnak. Mindennek vége lesz. De akinek örök élete van, az örökké fog élni. Elég gyakran elmondtuk ezt is már, hogy senki sem élhet örökké, ha csak nem részesedett már az örök életben itt ezen a földön. És az örök élet egyedül Jézus Krisztusban, Isten fiában van. Ő benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. Éppen ebből kifolyólag, aki az Isten fia, annak örök élete van. Akinek pedig nincs meg az Isten fia, annak nincs örök élete. Éppen ezért lett Jézus Krisztus az Isten fia hirdetve, hogy az emberek hitre jussanak, és Istenünk kegyelme által az örök élet részeseivé váljanak. Itt káromolva van Isten, és mindazok, akiknek lakóhelye a mennyben van. Nos, hadd jöjjön nyugodtan ez a káromlás vagy gyalázkodás, csak hogy örökre megmenekülhessünk erről a földről, csak hogy örökre az Úrnál lehessünk. Mit számít, hogy mit mondanak az emberek? Mondja újra egy énekíró. Mit számít, hogy mit gondolnak rólunk? Ha csak kegyelemből abban a kiváltságban részesültünk, hogy Istennél legyünk, és ezt elmondhatjuk őszintén, hogy a mi Urunk kegyelmesen reánk tekintett, velünk volt, és beszélt hozzánk, szólt hozzánk. A többiek nem képesek örülni ennek. Ők nem is értik meg, nem tudják igazán, miről is van szó, de Isten igének hirdetése által az Úr kinyilatkoztatta az ő akaratát az ő népének ebben az időben. És ezért teljes szívünkből hálásak vagyunk a mi Istenünknek. Majd, amikor a következő versben az van írva, a 8. versben, amit már olvastunk, ugyebár, így hát imádni fogják őt, a fenevadat, hódolatot fognak tanúsítani nekik, a föld minden lakói, mindazok, akiknek nevei nincsenek beírva a megöletett bárány életének könyvébe, mégpedig a világ megalapítása előtt. Tehát mindazok, akiknek a nevei nincsenek beírva a bárány életkönyvébe, ők el fogják fogadni az Antikrisztust. Bedőlnek neki, igen, sőt ezzel azt fogják hinni, hogy különleges megtiszteltetésben részesültek, hogy tisztelhetik őt. És ő, az Antikrisztus, fennkölten ül mindenek fölé emelve magát, és elfogadja az összes hódolatot, amit csak felajánlanak neki. Másrészt viszont a János evangéliuma 4. fejezetének 24. versében írva áll, hogy Isten olyan imádókat keres, akik nem a Szent Hegyen vagy Jeruzsálemben keresik az imádat helyét, hanem szellemben is imádják az Istent. Ugyanúgy, ahogy azok is, akik az Antikrisztushoz tartoznak, hódolnak neki, és ezzel visszajelezve reagálnak arra, amit ő mond nekik, éppen úgy hódolnak az igazi keresztények Jézus Krisztusnak, Isten fiának, és imádják őt, és dicsőítik az ő szent nevét. Itt ugyan megoszlanak a vélemények, vagy szó szerint a szellemek, és tudjuk azt, hogy nem minden, ami az Isten tiszteleti szolgálat nevet viseli, az igazán Isten tiszteleti szolgálat is lenne. Az Isten tiszteleti szolgálat csak ott van igazán, ahol Isten szolgálhat nekünk az ő ígéje és az ő szelleme által. Csak ott van igazi Isten tiszteleti szolgálat, ahol Isten kinyilatkoztathatja magát és megdicsőítheti magát, ahol Isten eléri az ő célját velünk, ahol Istenről nem csak beszélnek, hanem ahol Isten jelen is van, hogy véghez vigye az ő művét, hogy beszéljen, hogy áldjon, hogy segítsen, és hogy azokkal legyen, akik az ő oldalára állították magukat. A mi Istenünk egy hűséges Isten, és ő előkészítette számunkra a lakóhelyeket. Képzeljétek csak el, milyen dicsőséges. Ő beírta a nevünket a könyvbe, ő előkészítette a lakhelyeket, ő lejött, emberré lett, és megfizette az árat a Golgotai kereszten. Ja, ő ki volt téve a megvetésnek, ki volt téve a gúnyolódásnak, semmire sem becsülték őt. De mindez a mi érdekünkben történt, hogy elvétessék rólunk az átok, és részesülhessünk a mindenható Isten áldásában. Kedves testvéreim és testvérnők, tisztelt barátaim, mi nem tehetünk mást, mint hogy hódolattal adózzunk Istenünknek, és a szentírások alapján tudjuk, hogy majd csak odafent lesz az igazi nagy üdvrivalgás és örömújongás. Ott majd felhangzanak a halleluják, mint a nagy vizek zúgásai. És ki akarja ezt megakadályozni, hogy ez már itt elkezdődjön, hogy ez itt már elkezdődjön, vagy nem maga Jézus mondta, hogy a víz, amelyet én adok nektek, az egy olyan forrássá lesz bennetek, amely az örök életre fog buzogni. Tehát ez a forrás már előtört most is itt bennünk. Igen, minden bizonnyal mondhatjuk, hogy felszakad bennünk, és ezért senki ne haragudjon ránk, ha örülünk az Úrban. Éppen ellenkezőleg, az Úr szava alapján kérünk benneteket, hogy örüljetek együtt az örvendezőkkel, és ti is örömteli állapotban kerültök. De ha abban a pillanatban, amikor mások örülnek, ha akkor te magad elzárkózol, akkor belül még szomorúbb lesz a helyzeted. De amikor az ember elkezd örülni, akkor már is változtatva lett az állapotán. Akkor Istennek ugyanaz az öröme, amit valaha most megél és kifejezésre juttat, az megtölti a mi szívünket is. De ehhez meg kell lennie az akaratnak, az önakaratnak. Az embernek képesnek kell lennie arra, hogy döntsön mellette, mint ahogyan egyrészt úgy dönt, hogy teljesen csendben marad, olyan módon pontosan úgy dönthetsz amellett, hogy együtt fogsz imádkozni az imádkozóval. És én a másodikat választanám, mert hallgatni mindig tudok. De itt amellett szeretnék dönteni, hogy imádkozzak. És amikor imádkozok, akkor közösen megleszek áldva a többiekkel. És ez az Isten titka az ő népe között. Ebben a tekintetben is egy szívvé és egy lélekké kell válnunk, és higgyétek el nekem ezt az egy dolgot. Itt már nem lehet senkinek magának való, nem lehet senki magának való, a maga útját járó, hanem mindnyájan lépést tartunk azzal, ahogyan a szellem munkálkodik és irányít. Mindannyian lépést tartunk, nem számít, hogy ki imádkozik, mi vele együtt imádkozunk, és akkor bekövetkezik, hogy a Szent Szellem egysége megnyilvánulhat közöttünk. Pontosan erről szól az egész. Nem arról van szó, hogy szétszóródnánk, az egyik azon a véleményen van, a másik azon, hanem azon legyünk, hogy mindannyian olyan koncentráltak leszünk Isten jelenlétében az ő színe előtt, hogy nem vagyunk többé magunknak valónk, hanem összeolvadunk Isten gyermekeinek a közösségében. És bárhol legyen az, ahol az Úr meggyújt egy szikrát, ha kezdjünk ott el örülni, és a szikra már is lángra lobbant bennünket, és a másik is örül, és akkor mindenkire lángra lobbant az Isten tüze, és akkor egy dicsőítés és magasztalás, egy imádat és egy hálaadás, és egy örömújongás lesz arról és a felett, amit Isten véghez vitt bennünk vagy rajtunk. Örvendezzetek tehát azon, hogy neveitek fel vannak írva a mennyben. Efelett örvendezni akarunk, és tiszteletet tanúsítani az Úrnak. Amen.